hírstúdióban Borsa Miklós várja önöket.
Jó estét kívánok! Ma este 4:48-kor leállt a Magyarországra érkező orosz kőolajszállítás. Kóka János gazdasági miniszter, miután egyeztetett az olajellátás biztonságáért felelős szakemberekkel, kijelentette, Magyarország energiaellátásában nem lesz fennakadás.
Jól szugáltól, nem tudom, mennyire van ilyen pontos időpontunk, a szállítás olyan kőolajvezetékben leáll.
Így kezdte a gazdasági miniszter az egyeztetést. A találkozón megerősített akcióterv szerint először a MOL tartalékait használják fel, amely néhány napra elegendő Magyarország kőolajellátásának fenntartására. Amennyiben az olajszállítás 24 óránál tovább szünetel, Kóka János utasítást ad, hogy szabadítsák fel Magyarország több mint 90 napra elegendő kőolajkészletét.
Meg kell tehát erősítenem, hogy a Barátság kőolajvezetéken a szállítás elmaradásának semmiféle hatása nem lehet Magyarország kőolajellátására, olajszármazék ellátására vonatkozóan.
A MOL vezérigazgatója azt mondta, a kialakult helyzetnek nem lesz árfelhajtó hatása.
Semmilyen okunk nincsen megmásítani a eddigi árpolitikánkat. A MOL hasonlóan minden más piaci olajipari vállalathoz, vezető piacok jegyzésáraihoz áraz.
Magyarország napi kőolaj szükséglete 15 ezer tonna. Ha tartósá válik a krízis, lehetőség van kőolajat vásárolni az Adria vezetéken keresztül. Az első tanker a megrendeléstől számított 10. napon megérkezhet a fővezetékhez.
Közel fél napig szünetelt az orosz olajszállítás Lengyelországba és Németországba a Barátság vezetéken. Ennek pontos oka egyelőre ismeretlen. A szállítás szüneteltetése miatt a lengyel vezetéküzemeltető magyarázatot követelt Fehér Oroszországtól, de választ még nem kapott.
Az orosz szállításokat intéző Transneft szerint Fehér Oroszország egyszerűen megcsapolta a Barátság olajvezetéket, és eddig már 80 ezer tonnányi tulajdonított el a kizárólag az európai fogyasztóknak szánt orosz olajból. A szállítás megakadása mögött nagy valószínűséggel a napokban elmérgesedett orosz-fehér-orosz olaj- és gázvita állhat. Moszkva az év elején drasztikusan megemelte a Belarus felé szállított gáz árát. Az oroszok ráadásul magas kiviteli vámmal sújtották a Fehér-Oroszországban feldolgozott és visszaszállított orosz olajtermékeket. Válaszul Minszk azzal fenyegetőzött, hogy tranzitdíjat vett ki az orosz olajra, amelyet a területén áthaladó Barátság vezetéken szállítanak Európa felé. A függőség elkerülése érdekében az orosz szállítók egyre inkább olyan szállítási útvonalakat választanak, amelyek nem haladnak át más országokon. Egyre több olajat irányítanak a balti tengeri termináljukhoz, illetve a Fekete-tenger felé vezető csővezetékre.
A hatalmas makói gázmező esetleges kitermelése nem elsősorban azt jelenti, hogy olcsóbb lesz a gáz, hanem hogy javíthatja Magyarország tárgyalási pozícióját a Gazprommal szemben.
A kanadai cég jelenleg két helyen, Makó és Puszta szertérségében végez földgázkutatást. Amerikában a gáz 70%-át az általuk alkalmazott technológia segítségével hozzák felszínre. Mark Brunner maga is kérdésesnek tartja még, hogy ki lehet-e gazdaságosan termelni a makói árokban 6000 méternél is mélyebben található gázt.
Több különböző szinten van gáz, és nekünk az alján kell kezdeni. Csak úgy haladhatunk felfelé. A mélység jelenti a legnagyobb kihívást, ugyanakkor nagyon meleg is van odalent. 250 Celsius fok, és nagyon nagy a nyomás is.
Mark Brunner óvatosan fogalmazott. Szerinte 6 hónap múlva már többet tudnak a csaknem 1000 négyzetkilométeres kiterjedésű és 2000 méter magas gázoszlop kitermelhetőségéről. De, mint mondta, nagyon optimisták.
A makói gázmezőről már évtizedek óta tudnak, a gond a kitermeléssel volt. Nagy a kockázat, de a kanadai cég bízik az eddig befektetett 150 millió dollár megtérülésében.
Pesszimizmusra nincs oka, cég hazai leányvállalata szerint sem. Bizakodni a makóiak is bizakodnak.
Úgy gondolom, hogy ez valamekkora adóbevételt jelent nekünk, és bizonyos mértékű foglalkoztatás növekedés, de nem ez lesz az, ami Makó térségében a foglalkoztatás problémáját megoldja. Ezzel együtt örülünk ennek, mert minden szempontból pozitív.
Hogy mennyire lesz drága a gáz, azt majd a verseny dönti el, de a kitermelésre jogosult cég szerint ezen túl is származhat közvetlen haszon, például abból, hogy a fogyasztóknak nem kell felszámítani a tárolási költséget.
Igazán miért is kell tárolni? Vagy még pikánsabb, kell egyáltalán stratégiai tároló? Akkor, amikor az ország adott készletének a többszöröse állandóan ott van.
A gazdasági szakemberek szerint korai még véglegeset mondani, de az biztos, hogy az óriási gázmennyiség nagy lehetőséget jelenthet Magyarországnak.
Az 50 éves magyar egészségügyi rendszer nem ad megfelelő teret a várható élettartam növelésére és az európai színvonalú betegellátásra. Ezt Molnár Lajos egészségügyi miniszter mondta a Salgótarjáni kórházban.
6 évvel kevesebb évig élünk, mint európai társaink, mondta az egészségügyi miniszter. Az orvosok tudásbeli felkészültsége kiemelkedő, és az anyagi források is rendelkezésre állnak, azonban az egyenetlen struktúra miatt a fővárosi páciensek több előnyt élveznek, mint a vidéki térségekben élők, tette hozzá Molnár Lajos.
A mostani reformnak az egyik célja, hogy mindenki méltányosan egyenlő ellátást kapjon, minden biztosított, bárhol éljen Magyarországon.
Bár mindenki ezt várta, a miniszter semmi konkrétumot nem árult el, és az újságírók ágyszámokat érintő kérdéseire sem válaszolt. Molnár Lajos elmondta, a tárca ma éjfélig tesz erről javaslatot, a döntést azonban a regionális egészségügyi tanácsok hozzák majd meg.
Az amerikai elnök közép-európai idő szerint csütörtök hajnalban jelenti be új iraki stratégiáját, közölte a Fehérház. Sajtóértesülések szerint George Bush olyan célokat tűz a bagdadi kormány elé, amelyekkel politikailag és gazdaságilag stabilizálhatják az országot. Ehhez 1 milliárd dollár értékű segélyt is felajánl. Hírek szerint a demokraták tiltakozásával szemben az elnök az Irakban szolgáló amerikai katonák számának növelését tervezi. További külföldi híreink röviden.
Az 1956-os magyarországi forradalomról is megemlékezett a pápa, amikor az új esztendő alkalmából köszöntötte 175 ország Vatikánba akkreditált nagyköveteit. 16. Benedek követendő példaként állította minden ország számára az 50 évvel ezelőtti eseményeket. Szavai szerint a 20. század egyik legdrámaibb eseménye arra késztette az európaiakat, hogy az elnyomástól mentes jövőt építsenek a barátság és a szolidaritás szellemében. Lemondott hivataláról Janusz Bielański, a krakkói Wawel székesegyház plébánosa, miután a lengyel sajtó a kommunista titkos rendőrséggel való együttműködéssel vádolta. Ugyanilyen okok miatt mondott le tisztéről előző nap Stanislav Jelgusz, Varsó frissen kinevezett érseke. Jégből építettek fel egy templomot a romániai Baleató partján a déli Kárpátokban. Sokan már is jelentkeztek esketésre és keresztelésre, de ezek a szentségek csak római katolikusoknak és protestánsoknak szolgáltathatók ki, mert a román ortodox egyház nem ismerte el szentének a jégtemplomot. Az indonéz haditengerészet szerint valószínűleg megtalálták az egy hete lezuhant repülőgép roncsait a tengerben Sulawesi szigete mellett. A haditengerészet szóvivője elmondta, hogy 1000 méteres mélységben észleltek egy nagy kiterjedésű fémtárgyat, ami a 102 emberrel a fedélzetén lezuhant gép maradványa lehet. Az egyiptomi hatóságok nagy erőkkel kutatnak 4 eltűnt búvár után a Vörös-tengeren. Az orosz, hollandi és egyiptomi sportemberekre cápák ijesztettek rá, majd a rossz idő és az áramlatok miatt nem jutottak vissza a csónakjukhoz. Csak 5. társuk tudott órák alatt partra úszni.
12. alkalommal adták át Nagyváradon a Közjó szolgálatában elnevezésű díjat a Királyhágó melléki református egyházkerület hagyományos újévi fogadásán.
A Közjó szolgálatában díjat 1995-ben alapította a Királyhágó melléki református egyházkerület azzal a céllal, hogy elismerését fejezze ki azoknak a szervezeteknek és személyiségeknek, akik az önazonosság tudat erősítéséért és a párciumi magyarság közművelődésének fellendítésén munkálkodnak. Idén a Párciumi Magyar Művelődési C vezetői vehették át a díszoklevelet és egy magyar királyi zászlót.
Célkitűzésünk ezután is az lesz, ez a díj csak ösztökérőleg, ha arra még jobban elvégezzük, hogy összefogjuk a széthullott magyar kulturális életet, és amennyiben lehet, akkor hozzájárulhassunk ahhoz, hogy a nagyváradi magyarságunk egy helyen, itt ebben a gyönyörű székházban megkaphassa azt, ami sajnálatos módon évekig hiányzott.
A Párciumi Magyar Művelődési C-et 2003-ban alapították, hogy felkarolja a régió művelődési életét és a szülőföld kultúráját. Az intézmény zenei, képzőművészeti, irodalmi, népművészeti, színművészeti és konferencia szervezés terén fejti ki tevékenységét, és csak 2006-ban több mint 105 rendezvényük volt. Az elmúlt években többek között a Párciumi Énekkar, a Barabás Miklós Művelődési C és a Váradinum Vonós 4-es részesült a kitüntetésben.
Én köszönöm figyelmüket, híradóval legközelebb, holnap reggel 6-kor jelentkezünk. Viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, nem is indulhatott volna jobban az új év Lékó Péter számára. Nagymesterünk nyerte ugyanis az első Rapid világkupát Odesszában, miután a fináléban legyőzte az ukrán Vasili Ivánchukot.
Lékó Péter teljesen érthetően volt nagyon boldog világkupa győzelme után.
Hihetetlen küzdelmes világkupa volt. Ugye a TCP most szervezett először ilyet, nagyon örültem neki, az évet tulajdonképpen egy ilyen versennyel lehet kezdeni. Az utolsó játszma, amit sikerült megnyernem, az tulajdonképpen annak könnyen ment már, hogyha ugye lehet könnyenek nevezni egy győzelmet, egy torna győzelmet észre nyeri. De az első három játszma nagyon kemény volt, mind a ketten szerintem nagyon jó játszottunk, nagyon magas színvonalon, egyikünk se hibázott. Az utolsó játszmában viszont jól jöttem ki a megnyitásból, és ezt kíméletlen játékkal ki. Nem adtam neki lehetőséget, hogy utána visszatérjen és elkezdhessen küzdeni. Egy ilyen versenyt lehet szerencsével nyerni, meg nagyon jó játékkal, és most szerencsére nálam tényleg a nagyon jó játék az dominált, és éppen ezért nagyon jól esett, hogy minden játékos szívből gratulált nekem.
Már Észak-Afrikában, pontosabban Marokkóban van a 29. Dakar Rally mezőnye. A harmadik szakaszon 648 km megtétele várt a motorosokra, autósokra és kamionosokra. A helyszínről kiküldött munkatársunk Rész Gábor tudósít.
Kis Sándor 9 óra tájban vágott neki az El Rashidia felé vezető 649 kilométeres távnak, és a 205 kilométeres összekötő szakasz megtétele után 11 óra 40 perckor rajtolt a 252 kilométeres speciál szakaszon. Információim szerint Tisztalai és Palit pár kilométeres távolságban követték egymást, és magyar idő szerint 16 óra tájban mindannyian célba is értek. Palit a 47. Kis a 62. Szalai a 66. idővel. A sorrend azonban még változhat. Most még vár rájuk 192 kilométer az úgynevezett divák. A service parkig, ahol a szükséges karbantartás elvégezhető. A motorosoknál Kátai Péter a 43. idővel, míg Dési János a 87-kel érkezett célba, de még nekik is le kell küzdeni a bivákig hátra lévő távot. Hermann Henrikről egyelőre nincs információ.
A Dunaújváros vasárnapi győzelmét követően ismét nyerni tudott Csíkszereden, ezúttal 5-3-ra a Jégkorong Borsodi Ligában, a másik mérkőzésen Ferencváros-Fehérvár 10-4. Gyorsasági motorosunk Talmácsi Gábor gondolt egy merészet, és egy 24 órás viadal erejéig autóversenyzőként is szerencsét próbál három csapattársával Dubajban.
Bár Talmácsi Gábor két kerékről négy kerékre vált, egyáltalán nem tart a feladattól.
Hát ez egy idegen esemény számomra, ugyan az autóversenyzés nem áll messze tőlem, mert volt mások alkalmam kipróbálni autót, de egy 24 órás verseny mindenféleképpen egy komoly megmérettetés. Én azt gondolom, hogy azért kellett, hogy elvállaljam ezt a dolgot, mert ez csak is erősít a motorozásban, tehát ez egy jó felkészülés is. Én már többször próbálat tehettem az autós tudásomat, és eddig mindig nagyon jó eredményeket értem el. Itt van Valentino Rossi, ugye, aki már próbál DTM autót, a Forma 1-et, és Rallyban is nagyon jó megy. Én azt gondolom, hogy nekünk is kell nagyon sok felkészülés, és sok kilométer az adott járgánnyal. Én azt gondolom, hogy az első 15-be beszélünk, akkor az egy jó eredmény, mert 80 autó lesz. Tehát 80 csapat fog részt venni. Ha az első 15-ből jönnénk és végig tudunk menni, akkor ez egy nagyon nagy eredmény.
Ma ünnepli 75. születésnapját minden idők legeredményesebb vízilabda utánpótlás edzője Kemény Ferenc. A mindenki által Fecsó bácsinak szólított szakember tegnap olimpiai bajnok tanítványai köszöntötték.
Azt határozottan kijelentettem, hogy így még sose jártam, először lettem 55 éves, de hát egy döbbenetes élményben volt részem, mert volt tanítványaim, egyszeres és kétszeres olimpiai bajnokok meglepetésszerűen megjelentek teljes létszámmal dobogókön a lakásunkon, és hát nekem óriási örömet okoztak a megjelenésükkel.
Bizony Sydney és Athén hősei közül az egyszem Biros Pétert leszámítva hosszabb, rövidebb ideig mindenki megfordult a felülmúlhatatlan junior kapitány Kemény Ferenc keze alatt.
Gyerekkorában azt tanácsoltam neki, hogy költözön el Miskolcon egy olyan helyre, ahol vízilabdáznak, és olyan is költözött Egerbe, de azt megelőzően végig kézilabdázta a fiatalságát.
Kemény Dénes és a pólósok igazán megadták a módját annak, hogy méltóképpen köszöntsék a papát, azaz a 75 évesen is örök ifjú Fecsót.
A Benedek Tibi szervezésével egy olyan gyönyörű ajándékot kaptam a fiúktól, mindenkinek gravírozott aláírásával egy olyan csodálatos lemezt kaptam, ami életem egyik legnagyobb, legszebb ajándék.
A műkorcsonyázók és jégtáncosok hétvégén rendezett országos bajnoksága már a hónap végén sorra kerülő varsói Európa-bajnokság jegyében zajlott. Két női indulónk mellett két jégtáncos párosunk is érdekelt lesz a kontinens bajnokságon. Egyik kettősünk célja egyértelműen az első tízbe kerülés.
Jégtánc kettősünk idei kürjére a vidámság és a swing a jellemző. A hétvégi OB-n mutatott produkciójuk aranyat ért, de Attila betegsége azért akadályozta lendületüket.
Leginkább én most nekem arra kellett figyelni, hogy ne kelljen kölyögnem mellett közben, mert az a legrosszabb. Hogyha elkezdek kölyögni, akkor utána meg kellett volna állnom, mert nem tudom tovább csinálni.
Azt hiszem, hogy amit ki akartunk próbálni és amit kicseréltünk, azokat sikerült teljesítenünk, és itt igazából nekünk most az volt az érdekes, hogy maga az értéke a programnak, tehát most nem a külalakra mentünk, hogy az összhatás milyen, hanem maga a kötelező elemeknek az értéke az meg legyen, és azt hiszem, hogy ez egy emelés kivéve sikerült.
Nekik most már csak az idő az ellenfelük, mert most már azért egy évvel idősebbek, most már nem annyira juniornak néznek ki, felnőttebbek, érettebben mozognak, érettebben adnak elő. A forgásuk és a twizliük az feltétlen javult, tehát ez a kettő, ami belülre léptek, mert az emelésekkel régen se volt probléma.
Befejezésül felhívom figyelmüket, hogy a holnap reggeli Sport Expressben Bobák Róbert Telek Andrással beszélget majd. Sporthíreink végén köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Kössenek ki ma reggel is a Dunán, az alábbi témákkal várjuk Önöket. Szili Katalin cáfolja, hogy elnökségre törne. Az országgyűlés szocialista elnökét az MSZP tisztújításán kívül arról is megkérdezzük, hogy mire számít az idei évben a parlamentben. Nyugdíjba vonul a sztár Zsaró Kovács Lajos ezredest, a döglött akták nyomozóját további terveiről kérdezzük. A közönség kedvenc új szerepben is sikert sikerre halmoz. A Sport Expressben Telek Andrást, az FTC egykori népszerű hátvédjét, a női focin kívül a klub jelenlegi teljesítményéről is kérdezzük. Ébredjenek velünk ma reggel is.
Nem éppen jó tanuló, nem is bombázó, és még csak nem is lázadó. Egy átlagos kamaszlány, aki gyakran bal lábbal kel fel. De minden rosszban van valami jó. Lizzie McGuire. A nagy sikerű amerikai tévéfilm sorozat hétvégenként délelőtt a Duna Televízióban. Mese, tánc, varázslat, akrobatika, dráma és komédia, költészet, misztikum és a fantasztikum elevenedik meg a Cirque du Soleil a Napcirkusz előadásában. Ezt mindenkinek látnia kell. Cirque du Soleil. Cirkuszfilm szombat este 11:05 a Duna Televízióban.